Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldjad él lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad él lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Amen. Magasztaljuk fennállva a korunkat, testvéreim, 68. zsoltárunkat keressük meg első verszakával, énekeljük, hogyha felindul az Isten, kicsit a zsoltár. Viseli, de nem az énekes könyvben, hanem az ének lapunkról, tehát az ének lapunkról mindeddig vélem volt az Úr. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a korintusiakhoz írott első levélben, az első korintusi levél 3. fejezetében, 10. verstől olvasom Istenünk igéjét. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az alap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Dicsérjük a te szent nevedet, mert egyedül szent te vagy, és a te szentséged átöleli ezt az egész világot, benne a teremtett földet, benne minden élőlényt, benne az embert, benne népedet, megváltott gyermekeidet. Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Bocsásd meg, hogy mi a te szentségedet hétköznapi, evilági módon próbáljuk értelmezni, és elveszíti azt a lényegét, amely te magad vagy. Bocsásd meg, hogyha mi csak szenteskedni tudunk, de nem a te szentségedben élni, abban növekedni, megszentelődni. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mi nem figyelünk arra, ha belső lelki munkára, veled való közösségre, szent életre, amelyet igéd, Jézus Krisztus teremthet meg bennünk. Köszönjük őt, hogy testé lett, hogy megmutatta a te irgalmadat, szeretetedet, hogy lehetőséget, egyetlen lehetőséget adott az életre, a veled való közösségre. áldj és szentelj meg bennünket, kérünk, igéd hallásában, lelked megelevenítésében. Jöjj, hogy rólad szóljunk, jöjj, hogy téged dicsérjünk énekszóval, jöjj, hogy te légy a gyermek szolgálatban, a gyermekek között végzett szolgálatban, a középpontban, jöjj, hogy értsük a te akaratodat, halljuk a te szavadat. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy igéd felemel betegágyról, megment, reménységet és lehetőséget ad minden körülmény közepette. Jöjj így, bátorítóul, vigasztalóul. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 170. dicséretünket énekeljük el. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 3. fejezetben. A 10. verstől olvasom Istenünk igéjét. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy kinek ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Amen. Kedves testvérek, belső beszélgetéseinkben, presbiteri gyűléseinken, egyházi találkozásokban nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában az építkezésekről. Mi magunk is, csobánkaiak, hol lelkesen, hol keresve a válaszokat, a megoldást, ami terveinkre, annak megvalósítására, sokat beszélünk róla. És nem csak itt, ami közösségünkben lehetünk hálásak azért, hogy templomok, gyülekezeti házak, parókiák újulhatnak meg, hanem szerte a mi környezetünkben. És nem csak a mi református egyházunkban, hanem nagyon sok felekezetben. Legyünk hálásak azért, hogy van ilyen munka, van ilyen lehetőség, van ilyen pillanat az életnek, amikor ennek mi részesei lehetünk. Egyszer azt hallottam egy lelkipásztortól, hogyha a gyülekezetben nincsenek kétkezi munkánk, nincsenek kétkezi feladatok, akkor az a gyülekezet uralkozik. Abban a gyülekezetben sokszor azt mondják, hogy nem történik semmi. És hogyha nem is értek minden tekintetben egyet ezzel a gondolattal, de egészen bizonyos az, ez egy látható és megcáfolhatatlan tény, akár a mi gyülekezetünk, a Csobánkai, vagy éppen a Pomázi gyülekezetnek az életében is, hogyha meghirdetünk egy-egy célt, egy-egy nemes célt egy közösség életében, akkor az adományoknak a mértékében meglátszik az, hogy a gyülekezet mi módon tartja ezt fontosnak, mennyire áll mögé. És az a tapasztalatunk, hogyha meghirdetünk mondjuk egy gyermektábort, arra is nagyon szép felajánlások érkeznek, nagyon szép adományok érkeznek, de egészen egyszerűen a töredéke mindannak, amit egy építkezésnél, egy felújításnál szoktunk, akár egy esztendőben is kapni gyülekezeti tagjaintól. Már szinte készülök magam arra, hogy ma délután, amikor egy lelkipásztor beiktatás lesz, akkor a presbitérium részéről elhangzik majd az a mondat, én bevallom őszintén, hogy nagyon sokat hallom, tiszteletes úr, ami gyülekezetünkben most már nincs más hátra, mint a lelki építkezés. Most már minden elkészült, most már minden adott, egy valamire volna szükség, az építkezésre lelki értelemben. Csak csendesen és egyre fájóbban teszem hozzá, hogyha ilyen mondat hangzik el, ez azt sugallja, mintha korábban nem történt volna semmi abban a gyülekezetben. Minthogyha az, aki korábban annak a gyülekezetnek őrállója, lelkipásztora lett volna, éveken vagy évtizedeken keresztül, ő nem lett volna hűséges szolgálja Jézus Krisztusnak. Hát íme, kedves testvérek, előttünk vannak azok a nagy építési tervek, melyek a miénk, és előttünk van Isten ígéje, amely ugyancsak egy építkezésről szól. Elsősorban most itt a lelki építkezésről szól. Mert az apostol a gyülekezeti munkát, a gyülekezeti életet, a lelki építkezést, azt valójában is hasonlítja egy házépítéshez. És nem csak a gyülekezeti életben gondolhatunk erre, hogy valaki építi a maga életét, hanem számos más területen is. Építjük a saját magunk családját. Építjük a saját magunk karrierjét. Néhány nappal ezelőtt voltam szülői értekezleten, és hát tudjátok, hogy a gyermekeink velünk együtt öregszenek. Nagyobbik fiunk, vagy a legnagyobb fiunk, legnagyobb gyermekünk, Zoli, éppen a 10. osztálynak a vége felé, vagy a 2. fél évébe kanyarodott, és ez a szülői értekezlet már arról szólt, hogy majd hogyan legyen a továbbtanulás. Milyen alapot kellene majd vetni 11. és 12. osztályban, hogy azoknak a különböző külső föltételeknek, akik benne vagytok, vagy benne voltatok, sokkal jobban tudjátok, mint én, megfeleljenek. Hogyha szeretne tovább tanulni a gyermek. Hogyan jön össze az az áhított, lehetetlennek tűnő 500 pont a felvételihez. És ezen a szülői értekezleten, összevont szülői értekezleten egy szülőtárs édesapa a következőt vetette fel 10. gyermek életében. Miért nem szervez az iskola a gyermek, a 17 éves gyermek számára karrier tanácsadást? Nem annyira borzalmas dolog ez, mint amennyire elsőként hangzik, csak mégis meglepődtem, hogy valamit, amit az életben az ő hivatásában szeretne elérni, szeretne előrébb lépni, valamilyen formában lehessen látni. Még ha nem is lépésről lépésre megtervezni, és itt nem is az anyagiakról van szó elsősorban, hanem arról, hogy milyen lesz a hivatásában eltöltött napjainak a száma. Nem gondolom, hogy számunkra, a mi kultúránk számára az lenne az igazi mérvadó, amely a keleti kultúrában, a japán társadalomban van, hogy egészen pontosan, szinte patika mérlegen ki lehet méricskélni, hogyha valaki egy adott helyen elkezdi a munkáját, akkor mire nyugdíjban megy, akkor milyen életpálya modellt fog befutni, hogyan fog végezni, mi lesz annak a kimeneti pontja. De hogy építkezünk, az egészen bizonyos. És persze építjük a mi gyülekezetünket, építjük a magunk teológiai elképzelését, építjük a magunk erkölcsi rendszerét, építjük a magunk dogmatikáját, a magunk hitelrendszerét. Építkezünk lelki értelemben mindannyian. Az első, amit igénkkel kapcsolatban megtanulhatunk, most általánosságban tanulhatunk meg a teljes szentírásra nyitva a tekintetünket, az az igazság, hogy Jézus Krisztus nem hagyott ránk kész épületet. Nem arról van szó, hogy minden elkészült volna lelki értelemben. Persze tudjuk azt Jézus búcsú beszédéből, hogy azt ígéri az övéinek, hogy ahova elmegy, ott van számunkra is hely, rajta keresztül. Meg tudjuk, hallottuk éppen a múlt héten vasárnap is, nagytiszteltő asszony, amikor felolvasta az igét, ugyancsak a korintusiakhoz írott levélből az 5. fejezet első versét is idehozta elénk. Tudjuk, pedig, ha földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, van Istentől készített épületünk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. De Jézus itt, ezen a földön számunkra nem hagyott kész épületet. Ezen azt értem, kedves testvérek, hogy Jézus nem hagyott ránk egy olyan egyházi szervezetet, amelyre azt kellene mondanunk, hogy ez az egyháznak a szervezete. Jézus nem hagyott ránk egy olyan dogmatikát, egy olyan hittani rendszert, amelyre azt kellene mondanunk, hogy ez Jézus Krisztusnak a kinyomtatott dogmatikája. Ő tanított Isten országának a titkairól, rendszerint hasonlatokban, példázatokban, felelt azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek neki, hozzászólt azokhoz a dolgokhoz, eseményekhez, amelyek őt körülvették. Isten felől nézte, és Isten felől tanította az életet, az élet dolgait, de nem hagyott ránk ez egy egységes tanrendszert. Vannak ilyen vallásfilozófiák, amelyek egységes tanrendszert hagynak számunkra. Ilyen például a Korán, amelyről azt tanítják, hogy Isten így készen adta. Ilyen a mormonoknak az úgynevezett mormon könyve. Ott az a hagyománya, hogy egy moróni nevű angyal aranytáblára vésve odaadta a mormonoknak kész rendszerként. A Szentírás nem ilyen. A Szentírás az evangéliumról szól, a jó hírről szól. Arról szól, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium, ez az életnek a magva. Jézus Krisztus halála és feltámadása, ez nem egy dogmatikai rendszer, hanem ez maga az élet. A Krisztusba vetett élet. És azt is ki kell mondanunk, hogy a mi Úrunk nem hagyott számunkra itt egy kész erkölcsi rendszert, erkölcstant. Ezt is mind úgy építő elemekből kell összeraknunk nekünk. Tudjuk jól, hogy bizonyos esetekben mit kell tennünk, hogyan kell gondolkodnunk. De egészen biztos az is, hogy hogy ezeket a kérdéseket, erkölcsi, etikai kérdéseket, ezeket nekünk újra és újra meg kell fogalmaznunk. Ez a mi felelősségünk, a mi feladatunk, és a mi hiátusunk is. Hadd mondjak egy konkrét példát az erkölcsi rendszerekre, és most itt nem is a mi Urunk erkölcsi rendszerére gondolok, hanem az egyház erkölcsi rendszerére gondolok. Hogyha ha valaki elkezdi olvasni mondjuk Kálvin Jánosnak egyes kiadványait, kiadásait, mondjuk az Institúciót, belefog az ember és végigrágja, akkor van benne egy nagyon súlyos szakasz, egy több tíz oldalú álló fejezet arra vonatkozólag, hogy lehet-e egy lelki pásztor házas ember. A 16. századnak ez egy erkölcsi kérdése volt, hogy vajon a lelki pásztor élhet-e házasságban. És Kálvin amellett érvel, hogy ne. Hogy Istentől megadott lehetőség, jog, és emlékszem még Szent Cipriánra is hivatkozik ebben az érvelésében, hogy még Ciprianus is megmondta. Testvérek, ma leginkább nem az a kérdés, hogy egy lelkipásztor házasodhat-e, hanem hogy mi van akkor, hogyha összetörik a házassága. Ha el kell válnia. Tegnap olvastam így áttételesen, a feleségem mutatott egy református blog bejegyzést, ahol az egyik kedves barátom arról egy olyan cikket oszt meg a világhálón, ami azt mondja, hogy ebben a kérdésben az egyházi közbeszéd 50 évvel a társadalom mögött van. Hogy tudnélik, még mindig a lelkészi közösségekben és a házasságnak a szentségéről beszélünk, és hogyha lelkészként valaki elválik, az tényleg a teljes egzisztenciáját oda kell, hogy tegye arra az asztalra, amit maga mögött hagy. Erre nincsen Kálvinnak tanítása. A Szentírásnak van, de Kálvin nem hagyott itt egy etikai rendszert, hogy mit csináljanak a közegyházi vezetők, amikor presbiter vagy lelkészi családokban megtörik a szövetség. Ezért mondom, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem hagyott ránk olyan kész épületet, amely kész épületet, hogy könyvet így leemelnénk a polcról, és azt mondanánk, hogy ez Jézusnak az etikája. És persze, hadd mondjuk ki azt is, hogy Jézus nem hagyott ránk kész egyházi szervezetet sem. Semmiféle egységes, rendezett egyházi szervezetet sem. Építő elemeket hagyott ránk, és az az izgalmas, és az az érdekes, hogy akár a Szentíráson belül ezek az építő elemek egymás mellett békességben megférnek. Mondjuk, ha valaki kinyitja az apostolok cselekedetéről írott könyvet, akkor abban találkozik, hogy abban van egy olyan egyházi szervezet, amelyet Jeruzsálemben látunk, amelyet a tanítványok, az apostolok vezetnek, ahol nagyon nagy tekintélye van Péternek, de még nagyobb tekintélye van Jakabnak. Ez kétségtelen. Olvassuk el mondjuk a 15. fejezetét az apostolok cselekedetéről írott könyvnek. És szemben ott van egy másik modell, az antiókiai gyülekezet, a kis-ázsiai gyülekezeti modell, ami pedig, hát valljuk be őszintén, sokkal inkább hasonlít a mi protestáns református egyházi rendünkre, ahol egyfajta testületi tanácsoló közösség volt, testületi és tanácsoló döntés volt. Az első tehát, amit az építkezéssel, a lelki építkezéssel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy nagyon fontos építőelemek vannak, de ezek nem állnak össze a Szentírásban kézzárt rendszerre. A második, amit megtanulhatunk Istenünk igényéből, az az, kedves testvérek, hogy sokféle építő elemből építkezünk. Sokból. Itt azt olvastuk az igében, hogy van, aki aranyból, ezüstből, drágakőből, gránitból épít, de vannak, akik hitványabb anyagot használnak, agyagot, cserepet, szénát, szalmát, és ezeknek az értéke nem egyforma. A gyönge építő anyag ugyanis megbosszulja magát. Lehet, hogy említettem, mostanában sokat mondtam, a Rádai Kollégium tűzesete kapcsán, tekinteteket néztem, beszélgettünk egy tűzvédelmi szakemberrel, aki elmondta, hogy hát azt a fizikai dolgot, amit rég elfelejtettem már az iskolából, hogy a tűzhöz nem tűz kell, hanem a tűzhöz hőmérséklet kell, meg kell éghető anyag, meg oxidáló szer, vagy magyarán oxigén. És hogyha ez a három megvan, akkor ott tűz keletkezik. Tehát nem kell ahhoz valamit meggyújtani, hanem hőmérséklet, éghető anyag, és oxidáló szer, vagy oxigén szükséges ehhez. És mutatott egy filmet, amely filmben egy 100 évvel ezelőtt berendezett németországi polgári lakásszobája volt beépítve egy ilyen stúdióba, és ott keletkezett egy tűz. És a szobában 11 perc, 40 valány másodperc, mondjuk így felfelé kerekítek, 12 perc kellett ahhoz, hogy ezek az anyagok, nem úgy, hogy egyik átadja a másikot, hanem megteri korommal, füsttel, a szoba lesz egy olyan hőmérséklet, amely berobbantja az egész szobát, mint amit a filmekkel látok. Ez nagyjából 12 perc volt egy 100 évvel ezelőtti polgári házban. És megmutatták ugyanezt egy nejlon lakásban, olyanban, amiben én is gyakran élek, tehát a nem padlós, hanem ez a laminált padlós lakásban, műfenyővel, stb. Kedves testvérek, 48 másodperc volt. 48 másodperc alatt történt meg ugyanaz, mint abban a lakásban, amiben fa volt, len volt a függönyben, amelyben rendes pamutból készült a bútornak a szövetje. A Pozdorjába lévő lakásba nem volt egy perc, hogy ugyanaz a hőhatás és ugyanaz a korom megjelenjen. 48 másodperc. Nem mindegy, hogy az ember miből építkezik. Lelki értelemben sem mindegy, hogy az ember miből építkezik. Mert amikor azt mondtam, hogy mi építünk sok mindenből, akkor ezt bűnbánattal mondom, kedves testvérek, hogy amikor a lelki épületünket építjük, akkor észrevétlenül nagyon sok olyan bekerül az épületbe, aminek semmi helye nincsen, hadd mondjam most így, Isten templomában. Innen-onnan elveszünk valamit, elcsípünk valamit, ez olyan jól hangzik, de semmi köze az élő Isten evangéliumához. Valamit valahol olvastam, beépítem az életembe. Ó, hány olyan reformátussal találkoztam már, aki azt mondja, hogy én nem hiszek a feltámadásban. Nem hiszek abban, hogy van az élet után valami. Találkoztam. Ó, hány olyan reformátussal találkoztam, aki azt mondja, hogy jó, egy Isten tisztelet, de utána megyek egy kört, mert valahol az erővonalak, meg csakra vonalak tekintetében fel kell töltődnöm. Vigyázzon mindenki, hogy miből építi a házát. Mert amikor jönnek a viharok, az árvizek, a tűzvész, akkor próbálja meg mindez az embernek az épületét. És hogyha kimosódik, vagy kiég a gyönge anyag az ember épületéből, akkor az összeomlik. Sokszor keverik össze, kedves testvérek, ebben a lelki építkezésben a jutalmat és az üdvösséget is. Amikor készültem erre az alkalomra, és amikor először ezt az ige hirdetést megfogalmaztam, akkor megnéztem azt, hogy hogyan is szól a különböző keresztény lexikonokban az üdvösségnek a címszava. És az egyik keresztény lexikonban egy nagyon szimpatikus megfogalmazással találkoztam, de rögtön majd azt is kell mondanom, hogy nem igaz megfogalmazással találkoztam. Ennek az volt a rövid definíciója, hogy az életünk jutalmaként kapjuk az üdvösséget. Az életünk jutalmaként kapjuk az üdvösséget. És ez azt vetíti elő, hogy ki mint vetett, úgy arat. És lehet, hogy a hétköznapiságunk ezt követelné, hogy így legyen az üdvösség, csak ez nem a Szentírásnak a tanítása. Mert a Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztus személye és váltságműve elválaszthatatlan egymástól, és az Új Szövetség központi üzenete az, hogy Isten Jézus Krisztusban üdvösséget szerzett minden embernek, és eszerint az embernek az üdvössége egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal és egyedül Krisztus által ragadható meg. Az üdvösség az nem jutalom, hanem az ajándék. Viszont, kedves testvérek, azt is tudnunk kell, és az ige itt eszmélted bennünket tulajdonképpen, hogy lesz jutalom is. És a jutalom az attól függ, hogy ki mit épített a maga épületébe. Egészen konkrétan, egészen világosan mondja a Szentírás, erről még szeretnék majd szólni egy picit, hogy más fundamentumot senki sem vethet. Itt nem az alapról van szó, az alap az biztos, az alap az Jézus Krisztus. Aki újjászületett ember, az Jézus Krisztusra építi az épületét. De hogy mit épít erre az épületre? Annak a jutalom lesz a megmondója. Hadd mondjam, egyszerűen, ami nem hitből és nem szeretetből van, az ki fog égni. Az a tűz martalékává lesz. Azok a döntések, azok az alkotások, amelyeket én magam nagy áldozatok révén hoztam meg, valósítottam meg, semmivé válnak, hogyha az nem hitből és nem szeretetből vannak. Lehet nagy eredményeket felmutatni, lehet különböző érdemeket összegyűjteni ezen a világon, lehet azokat dicsekedve mutogatni, hogy mindent én csináltam az életben, de annak nincs értéke Isten előtt. Aminek pedig van, annak meg lesz a jutalma. És ez már nem az üdvösség, hanem a jutalomnak a kérdése. Amit Isten mond az én életemre. Kedves testvérek, az is igaz, hogy az alapot azt nem lehet senkitől sem elvitatni. És az alapot sehol sem lehet másban meghatározni, csak is Jézus Krisztusban. Ez nem variálható, ez nem cserélhető. Nincs más, amit oda helyezhetnék. ez a legfontosabb. Hogy sem a magam hívő életét, sem gyülekezetünk életét, sem az egyháznak bármiféle tanrendszerét vagy erkölcsi rendszerét nem lehet másra építeni, csak Jézus Krisztusra. A belévetett hit, az ő Isten fiúságának, halálának és feltámadásának, váltságának, örök életet szerző szeretetének az elfogadása. Ez lehet az alap. Ez nélkülözhetetlen. Lehet, hogy minden más megég majd az utolsó ítéletben, de ez nem. Én magam lehet, hogy megmenekülök, mondja a felolvasott ige, hogyha hiszek Istenben, az ő megváltó szeretetében. Lehet, hogy az életem haszontalan és értéktelen volt, de az ő bűnbocsátó, megváltó szeretetét elfogadom, akkor én magam is, mint tűzből kikapott üszök, mehetek át az örök életbe. Igen. Gyakran ilyen tűzből kikapott üszök. Ha valaki olvasta esetleg a parókia portálon, Szabó Püspök úrnak a rádai tűz kapcsán írt elmélkedését, gondolkodását, az pont erről a tűzből kikapott üszökről beszél. Arról a Jósua főpapról, akit vádolnak az Ószövetségben, vádol a sátán, és azt mondja rá a Szentírás, hogy tűzből kikapott üszök, mert csak ennyi marad az ember életéből. De akkor is Krisztus gyermeke lehetek. Testvérek, arra hívlak titeket, hogy amikor lelki építkezésről gondolkodunk, akkor erre az alapra építsünk, és jót építsünk, és szentet építsünk. Olyat, amit nem éget majd meg az utolsó ítélet. Erre hív bennünket az ige. Ne pozdorját, ne szénát, ne szalmát, hanem olyat, amely Istennek tetsző, kegyes. Amen. Fennállva feleljünk az igére, 392. dicséretünket keressük meg. Első és ötödik versszakát énekeljük az egyháznak, a Jézus a fundamentuma. Úrunk, Istenünk, szeretőnk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy te alapot vetettél. Köszönjük, hogy a te alapodra lehet építeni, a te fiadban lehet épülni, egyénileg és gyülekezetileg is. És köszönjük, hogy te ebben az építkezésben nem lyukas dolgokat vársz, nem nagy szavakat, hanem odaszentelt, odaszánt életet, hogy amikor a viharok és a próbák jönnek, akkor nehogy oda legyen a mi épületünk, házunk, életünk, családunk, gyülekezetünk. Hogy nehogy úgy legyen az életünkben, hogy eljön az a pillanat, amikor azt kell mondanunk, amikor még én így és így gondoltam a Krisztusban, hanem hadd gondoljuk végig, az utolsó percig, szívünk utolsó dobbanásaig úgy, hogy csak rád épülhet a mi életünk, gondolkodásunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyról hazatértekért és a kórházi ágyra készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk lévő szolgálatokért, a jövő hét szolgálatáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi építkezésünkért. Lássuk a te akaratodat, jó szándékodat, tervedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, azokért a gyermekekért, akiket gyakran kikérez a világ, hogy teljesen más épületet építsen rájuk, vagy éppen belőlük a jövőnek, mint te magad vagy. És észre sem vesszük, hogy ez mennyire terhes, nehéz, és már gyakran nincs is semmi kezünkben. Bocsásd meg, hogy sokszor a gyermekeink termékké lesznek ebben a világban, nem pedig a te megváltott gyermekeidért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, községünk, településünk és országunk vezetőiért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Könyörgünk, Urunk, azokért a közösségekért, amelyek lélekben és fizikailag is épülnek, építkeznek, ezen a mai vasárnapon a csömöriekért, Csömör nagytartsai gyülekezetért. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendes imánkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Fiad, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Testvéreim, személyi jövedelemadónk 1%-át 2019-ben is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi missziójának szolgálatára. Május 20 ez az idei határidő. Aki tavaly már megtette, annak idén nincsen tennivalója. egyedül csak be kell adni a változás nélküli adatlapját. Aki tavaly nem tette meg, most épp a munkaerő piacra, azt kérjük, hogy tegye meg. Alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Ifjúsági hétvégét szervezünk Parázsfürdőre március 14-16 között. Költsége 6000 forint. 3000 forint előleggel lehet jelentkezni Stipp János beosztott lelkipásztor testvérünknél még a mai napon. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságjának legfrissebb száma. Aki szívesen hozzájárul az előállítás költségeihez, 800 forinttal teheti meg mindezt. Házaspároknak tavasszal 3 szombati alkalmat szervezünk Csobánkai imaházunkba a házasság művészete címmel. Jelentkezni Stipp János lelkipásztor testvéremnél lehet, 1000 forint ennek a munka füzet költsége, és jövő héten kezdődik, március 2-án lesz az első alkalom, ez egy videós program. Március 4 és 8 között feloldozás és elköteleződés címmel evangelizáció lesz Pomázi gyülekezetünkben. Közöttünk szolgálnak gyülekezetünk tagjai, illetve Sándor Levente, szadai református lelkipásztor testvérünk. Hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2019. február 18-án harangszólt nagytiszteletű pap László lelkipásztor testvérünk halálának 20. éves évfordulóján emlékezett felesége, a pomázi, csobánkai és budákalászi gyülekezet minden tagja. Alkalmainkat hirdetem testvéreimnek, hétfőn 17 órától imaóra lesz Pomázon, énekkari próba utána 6 órától, kedden 6 órakor bibliaórán lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 19 órától bibliaolvasókör lesz, szerdán 6 órától bibliaórán lesz Pomázon, csütörtökön 6-tól imaórán Csobánkán, pénteken 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, alkalmunk előtt visszatérünk az eredeti rendbe, éneket tanulunk, és presbitériumunk felhatalmazott, hogy a rendünket, istentiszteleti rendünket, a készülő református istentiszteleti rendtartás szerint vigyük majd végbe. Ugyanígy lesz a 10:30-es pomázi istentiszteleten is. Hirdetem testvéreimnek még azt, hogy ma 16 órától Psalmus kórusunk a Leányfalui Idősek Otthonában szolgál, és 15 órától pedig beiktatjuk a Szokolyi Református Egyház Község új lelkipásztorát, Tamás Balást. Az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket testvéreink. Testvérek, még két hirdetnivalónk van. Az egyik jövő héten vasárnap 15 órától kiskori presbiteri továbbképző alkalom lesz itt gyülekezeti házunkban Csobánkán, Református istentiszteletünk megújulása címmel, előadónk dr. Szűcs Ferenc professzor úr lesz. Arra kérjük testvéreinket, hogy süteményes és szendvicses adományaikkal segítsék alkalmunk szeretett vendégségét. Mindezt meghirdettük Pomázon is, ma is várjuk még a pomázi testvéreknek a felajánlását, a feleségem jegyzi majd Pomázról érkező dolgokat a mai napon. A kérés most is ugyanaz, hogy a tálcák, vagy éppen a tányérok alá tegyük oda a nevünket, hogy beazonosítható legyen. Tudom azt is, hogy nagyon fontos, hogy ez szépen jelenjen meg, de azt kérem, vagy azt javaslom, hogy mégsem a legféltettebb tányérainkat adjuk erre az alkalomra oda, nehogy egy eltűnjön, elvészen, és akkor abból probléma lehet. És azt kérem testvéreimtől, hiszen az alkalomra gyülekezeti házunkat, imatermünket, a mosdóinkat, egyebeket is rendbe kell tenni, ki kell takarítanunk, ebben kérem a segítő szándékukat, illetve ajánlat vagy kérésre a polgármester asszonnyal közösen szeretett vendégségre felajánlotta a művelődési házat, hogy a részleteket kedden a Biblia óra után beszéljük meg, aki szívesen részt vesz ennek a szervezésében, akkor találkozzunk kedden 6 órakor a Biblia óra alkalmán. A házasság művészete alkalom sorozattal kapcsolatban Stiff János testvérünk szól hozzánk.
Köszöntöm a testvéreket, csak néhány szóban szólnék arról, hogy ez egy házaspárok kapcsolatát, házasságát megerősítő sorozat lenne, amit terveztünk és szervezünk, melyre várjuk a házaspárokat, ami úgy bonyolódik le, hogy egy kész videó anyagot fogunk nézni, 3 szombaton keresztül, szombat esténként 4 órától 7 óráig, és ez a videóanyag, ez a vetítés vezet bennünket 6 témán keresztül, egy-egy estére 2-2 téma lenne, és a videóanyagok között, pedig a felvételek között lesz lehetőség, hogy megadott kérdésekre ki kell mondani a válaszát a témával kapcsolatban, és az est végén pedig a párok külön vonulnak, és meg tudják beszélni a fölmerült kérdéseket. Tehát ez nem egy olyan kör lenne, ahol együtt meg kell osztani a gondolatokat, hanem nyugodtan lehet úgy jönni, hogy kiki egy-egy párkapcsolati kérdésben magában és a párjával, házastársával meg tudja beszélni a fölmerült kérdéseket. Én magam ezzel részt vettem, és nagyon megerősítő, építő volt ez mindkettőnknek. Feleségemmel érdemes elvenni. A programhoz lesz egy munkafizetés, azért lenne fontos, hogy tudjuk, hogy hány főre számítsunk, illetve a termet is itt majd úgy tudjuk berendezni. Ezért szeretném kérni, hogy aki ezen szívesen részt venne, az lehetőleg ma jelezze nekem, esetleg még a kezi biblióra beleférhet, és aztán utána meg tudjam majd venni a ehhez tartozó munkafizeteket. Úgyhogy mindenkinek jusson. Várunk mindenkit szeretettel. Tehát az időpont most következő szombat 4-től 7-ig, és utána pedig majd áprilisban és májusban is egy-egy szombat.
Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekről testvérek, 455. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első versszakát, és énekeljük az utolsó 9. versszakát.
Thank you.
bennünket áldás. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség Isten velünk viszontlátással.